Őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet ezen a szép szombat délelőttön, mivel tudom, hogy a következő héten, mához egy hétre egy újabb Istennel való kapcsolatotoknak megerősítése lesz úrvacsora keretén belül, legjobb tudomásom szerint. Javítsatok ki, ha tévednék, nem tévedek. Ezért egy elsősorban számomra nagyon-nagyon fontos dologról szeretnék veletek együtt elmélkedni, ami úgy gondolom, hogy nem csak nekem fontos, hanem minden egyes embernek, aki valaha, valamikor úgy gondolta, hogy neki Krisztus előbbre való, mint bármi más. Egy klasszikus igeszakaszt, bocsánat a kifejezésért, a klasszikus kifejezésért, de mégis úgy gondolom, hogy egy nagyon általunk nagyon ismert igeszakasszal szeretnék a mai napon veletek együtt gondolkodni. Máté evangélium a 11. fejezete 28-tól 30-ig terjedő verseiben, ugyanis én nagyon sokszor és nagyon sokáig gondoltam, hogy teljes mértékben értem, hogy valóban Jézus mit mond, miért mondja, és hogy hogyan mondja. Ezt fejezi ki ezeket a szavakat. Az ige, Máté evangélium a 11. fejezetének 28-tól 30-ig terjedő versében így szól. Az én Bibliámban Új Szövetség 16. oldala. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugtatlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, mondja Jézus. Én azt hiszem, hogy amikor az ember a hétköznapjait éli, nagyon sok teher rakódik az ő fizikális testére, az ő lelkére, és lépten nyomon olyan dolgokba ütközik, ami esetleg nem is tetszik neki, vagy bár nem tud róla, de mégis teher az életében. Igen, vannak dolgok, amikről nem tudjuk, hogy teher, de mégis teher. Vannak dolgok, amelyek mellett nem tudunk elmenni. Vannak dolgok, amelyek mellett úgy nem tudunk elmenni, hogy ne hagynának nyomot az életünkben. Ezek a dolgok lehetnek pozitívak, de általában a rövid életem során azt tapasztaltam, hogy általában negatív dolgok voltak ezek, amik úgy igazán mély nyomokat hagytak az életemben, a szívemben. Jézus valami különleges módon szólít meg minket. Jézusnak valami különleges mondani valója van mindannyiunk számára, de mielőtt rátérnénk erre a mondani valóra, hadd kérdezzem meg tőletek, és választ is szeretnék kapni a kérdésemre. Vajon kinek szól Krisztus? Ugyan itt úgy szól, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Úgy tűnik, hogy az egész emberiségnek szól, valóban szól az egész emberiségnek. De Jézus elsősorban azokhoz az emberekhez szól, akik látják, akik tudják, hogy valami fáradtság van az életükben. De azok közül is csak azok veszik észre Krisztus hívását, és tartják fontosnak, életben vágóan fontosnak ezt a kijelentését, ezt a hívását Jézusnak, akik nem csak látják, nem csak érzik, hanem teljes mértékben megvannak arról győződve, hogy ők saját maguknak, én saját magamnak az életemre megoldást nem tudok. Ismerhetem a Szentírást, ismerhetem Jézus kijelentéseit, ismerhetem a proféciákat, beszélhetek az Istenről, de ha nincs kapcsolatom az Istennel, de ha nem jövök Jézushoz, ha az isteni nyugalom nem járja át az életemet, hadd mondjam ki, fölöslegesen értem, annyit amennyit, de fölöslegesen értem. Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva és megvagytok terhelve. Azt hiszem, hogyha feltenném a kérdést, illetve megkérnélek titeket, hogy az emelje föl a kezét, akinek nincsen terhe, vagy valamikor az életben nem találkozott olyan dologgal, ami egy picit is megterhelte. Lehet, hogy már el is múlt, vagy tudom is én, lehet, hogy nem is vettük észre. Nem vagyok benne biztos, hogy egy kéz is lenne a magasba felemelve. Én magam nagyon sok terhet cipeltem, cipelek, hordok magamban. Én magam nagyon sok nehézséggel néztem szembe, de sajnos nem dicsekedhetek azzal, hogy minden egyes terhet Krisztushoz hoztam volna. Amiatt viszont szégyenkezhetek, hogy nagyon sok terhemen, a legtöbb terhemen én magam próbáltam enyhíteni. Azt mondja Jézus, hogy nekünk nem kötelező, nem hogy nem kötelező, hanem egyáltalán nincs szükségünk arra, hogy saját magunk viseljük a mi terheinket. Sőt, tudjátok, egy néhányan tudjátok, hogy nem is olyan rég kórházba kerültem. A szívem fájt és szorított. És kollega doktornő úgy gondolta, hogy bár rendben volt a vérnyomásom, ennek ellenére mégis úgy gondolta, hogy csinál egy EKG-t, és megnézte az EKG-t, és ez a félelemmel teljes mosollyal mondta, hogy hát ez mentő lesz. Én pedig ott szabadkoztam, hogy nincs szükség itt mentőre, mert én nem vagyok azért annyira rosszul, de hála Istennek nem hallgatott rám a doktornő, ezért kihívta a mentőket, akik körülbelül 10 percen belül megérkeztek. Ott is csináltak vizsgálatokat a mentőbe, ők is megijedtek, és rohantak velem a megfelelő helyre, és ott körülbelül 5 percet vártunk, és rögtön szívkatétert alkalmaztak, ami abból állt, hogy a jobb karomon keresztül fölvezettek egy vezetéket egészen a szívemig, és úgy vizsgáltak meg, és képzeljétek el, kiderült, hogy hála jó Istennek, a szívemnek semmi baja nincs. Semmi baja nincsen a szívemnek. Majd aztán, miután átszállítottak a területileg illetékes kórházba, ott a szívspecialista odajött az ágyamhoz, és elkezdte mondani, hogy Jeremiás úr, ez teljesen normális. Ez teljesen normális abban az esetben, mert ugye vannak gondjai az embernek, vannak terhei, de abban az esetben teljesen normálisnak számít, bár én azt sem hívnám normálisnak, hogyha az ember úgy 60-65 éves körüli. Tőlem még a takarítónők is megkérdezték, hogy mit keresön itt 33 évesen. A Jóisten ezzel az esettel nagyon sok mindent tanított nekem. Nagyon sok mindent tanított. Megtanította nekem például azt, hogy én azt hittem, hogy minden rendben van az életemben, idézőjelben minden rendben van, mert hogy én első számú lelki gondozómnak Jézust tartom. De rámutatott Jézus arra, hogy annak ellenére, hogy többször felkeresem őt imádság formájában, de mégsem hagytam ott a terheimet maradéktalanul. Valószínű, hogy terheim bizonyos részét ott hagytam. Valószínű, hogy lemondtam bizonyos ilyen alapvető dolgokról, mármint hogy terhekről az életemben, de azokról, amik úgy igazán nyomják a szívemet, azok megmaradtak nekem. Miért? Mert azt mondta az orvos, hogy normális az, hogyha az ember a mai értelemben vett normális, hogyha az ember szorong, aggodalmaskodik. De hogy mindent a szívére vegyen, az nem normális. Testvéreim, Jézus szeretné megspórolni nekünk akár a fizikai fájdalmat is. Jézus szeretné levenni a terhet a vállunkról. Valami olyan formában, hogy ahogyan addig még nem is találkoztunk vele. Jézus szeretne egy teljesen személyes kapcsolatot kialakítani veled és velem. A te és az én kapcsolatot szeretné Jézus kialakítani. Tudjátok miért? Azért, mert csak és kizárólag ennek van értelme. Felületes kapcsolat nem kapcsolat. Felületes találkozás nem találkozás. A felületes élet nem élet. A felületes tehertől való megszabadulás nem szabadság. Krisztus igazi szabadságot szeretne. Igazi szabadságot szeretne nekünk nyújtani. Mi az, hogy fáradtság? Én azt hiszem, hogy nem tudjuk 100%-ban meghatározni, hogy kinek mit jelent a fáradtság, hiszen mindannyian egyéni életet élünk, és mint egyének mindenkinek más dolgot jelent a fáradtság. Mindenki más terheket visel, mindenki másképpen viseli a terheket, de Jézus minden egyes embernek az életében elkészítette a megváltási tervet. A megváltási tervnek a csúcsa maga Jézus Krisztus, az alapja Jézus Krisztus, a töltete maga Jézus Krisztus. Csak tudjátok, akkor, amikor az ember szeretne saját maga megoldást hozni az életére, legyen az bármilyen keresztény, bármilyen Bibliát tartson a kezében, magyarul, angolul, héberül, görögül, vagy bármilyen nyelven, Krisztus hiányzik az életéből, annak az embernek nincs értelmes élete. Az az ember tele van terhekkel, az az ember nem tud csak Krisztusra nézni úgy, hogy ne látná a hibákat, a problémákat, a hiányosságokat, a szenvedést. Az az ember nem tud úgy Krisztusra nézni, mint aki nem szenved, mint aki nem jajong, és nem viselkedik fájdalmas módon a tehertől, a fájdalmaktól. Jézus ezektől a terhektől szeretne minket megszabadítani. Jézus valóban a te és az én szabadítom szeretne lenni. Jézus szeretné elvenni a te egyéni kínodat, fájdalmadat, nem csak a fizikait, hanem elsősorban a lelkit. Azt mondta az orvos, hogy Jeremiás úr, ön szorong. És én rögtön szabadkozni kezdtem, hogy én dehogy is szorongok. Én nem vagyok depressziós fajta. És amikor azt mondta, hogy valószínűleg sok stressz van az életében, akkor rögtön rágondoltam, hogy a magánéletem nincs rendben, a családban nincsen minden rendben, az egyházban nincsen minden rendben, a munkámban nincsen minden rendben. Tudjátok, amit már mondtam, szoktam imádkozni. Szoktam imádkozni a szüleimért. Szoktam imádkozni azért, hogy ha Jóisten akarata, akkor hadd éljenek újból együtt. Hadd legyen újból együtt a család. Hadd legyenek mindketten a Jóisten kezébe. Hadd járjanak együtt a gyülekezetbe. Mert mostanában igen ritka, hogyha külön-külön is elmennek a gyülekezetbe. Ez mind nyomja a szívemet, ez mind fáradtság rakódott az életemre. Egyházunk területén sincs minden rendben, sajnos. Pártokra szakadtunk. Magánéletem is porban hevert, mert azt hittem, hogy az a jó, amit én szeretnék, illetve az a másik valaki is úgy gondolt, hogy az a jó, amit szeretne, az úgy van jó, ahogy szeretné, vagy ahogy szeretném. Nem jó. Ezekkel a terhekkel mindegyikkel jöttem az Isten elé. Csak tudjátok, túlságosan inkább a problémára néztem. Túlságosan inkább a problémára nézek, és inkább tekintek arra, hogy nehézségek vannak az életemben. És miközben a nehézségekre nézek, miközben a terheket bámulom, miközben megterheltnek érzem magam, megfeledkezek Krisztusról. Nem tudatosan. Nem akarok megfeledkezni róla. Soha nem akarom Krisztus kezét elengedni, de vannak helyzetek az életünkben. Magamról beszélek elsősorban. Amikor azt hiszem, hogy azok a gondolatok, amelyek most éppen terjengnek a fejemben, amelyekkel éppen foglalatoskodok, hogy azok Krisztustól jönnek. De iszonyatos nagy csapda van benne. Iszonyatos nagy csapda van benne, mert amíg én magamnak a jót akarom, amíg én azért küzdök, hogy ne legyenek szenvedéseim, és minden jól működjön az életemben, megfeledkezem arról nagyon sokszor, hogy Krisztus a legjobbat szeretné nekem. Krisztus utánozhatatlanul a legjobbat szeretné az életemből kihozni. Csak nem biztos, hogy ezt én is így látom. Lehet, hogy én szeretnék megelégedni a jóval. Azt mondja Krisztus, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik terhet cipeltek, akik aggodalmaskodtok, akiknek stresszes az élete. Én azt hiszem, hogy van egy olyan közös pont, bár a terhek másak, de van egy olyan közös pont az életünkben, ami miatt kialakulnak a terhek. Van egy olyan közös pont az életünkben, ami felborítja az egyensúlyt, a Krisztussal való kapcsolatunk egyensúlyát. Ez pedig a hitetlenség. Nem ellentmondásos? Azt mondjuk magunkról, hogy hívők vagyunk, de mégis hitetlenkedünk. Hitetlenkedünk egymásban, hitetlenkedünk az életben, hitetlenkedünk önmagunkban, nem tudunk bízni rajtunk kívülálló személyiségekben. Nem tudunk megbízni a párunkban, akit az Isten rendelt mellénk. Nem tudunk megbízni a szüleinkben, a prédikátorokban. Nem tudunk megbízni, hadd mondjam ki, az Istenben sem. Fájdalmas. Ez nem az embernek fáj legjobban, hanem az Isten szenved emiatt. Ezt mondja Jézus, hogy higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Tudjátok, kinek mondja? Fizikailag ott volt minden tanítványa a búcsú beszéden, hiszen még kérdéseket is tettek fel neki. Fizikailag itt van Krisztus minden tanítványa, de Krisztusnak mégis szemmel láthatóan, füllel hallhatóan ki kellett jelentenie azt, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, hanem higgyetek az Istenbe, és higgyetek én bennem. Valami olyasmiről beszél Jézus, ami a hívő szó hallatára mindenkinek úgy egyértelmű lenne, hogy hát ezek az emberek semmi másban, senki másban nem hisznek, csak az Istenbe. Erre fel megjelenik Jézus, és azt mondja a tanítványoknak, hogy békesség nektek. Nyugalmat szeretne hozni Krisztus az életünkbe, testvérek. Valami olyan nyugalmat, amilyet mi elképzelni sem tudunk. Valami olyan nyugalomra van szükségünk, amiről soha álmodni sem tudtunk. Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy higgyetek én bennem. Jézus azt mondja most neked meg nekem, hogy higgyek benne. Miért? Miért kell hinnem Jézusban? Felteszem azt a kérdést elsősorban önmagamnak, hogy vajon Jézusnak szüksége van-e arra a teherre, arra a bűnre, arra az akaratra, ami engem bűnös akarattal rendelkező embert csak a halálba vinne? Szüksége van rá? Valamit profitál ebből? Valami jobb lesz ettől Krisztusnak? Tudjátok, Krisztus meghalt azért, mert én akaratos vagyok. Krisztus meghalt azért, mert nekem nagyon jó gondolataim vannak. Mert az én nagyon jó gondolataim a bűnre visznek, ha akarom, ha nem. Az én bűnömért Krisztus meghalt, miattam meghalt, és pont ezért van ára az üdvösségemnek. Szokták mondani, hogy ingyenes. De tudjátok, miért van ez ingyen? Nem azért, mert egy fapatkát sem ér, hanem pont azért, mert a világ mindenség legnagyobb kincsével sem lehet kifizetni ezt az értéket. Ezért Krisztus a te életednek a legnagyobb értéke lehet. Abban az esetben, hogyha a Szentlélek által kijelölt úton követed Krisztust, mert Jézus azt mondja, hogy ott, abban a helyben, abban az állapotban, ahol vagy, nem vagy jó helyen. Azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Érzed-e szükségességét annak, hogy Krisztushoz jöjj? Érzel-e hiányosságot az életedben, bár igyekszel jó keresztény módjára, igyekszem Krisztushoz méltó életet, hozzá hű életet élni, de mégis szükségem van egy dologra, legalább egy dologra, Krisztushoz menni. Majd Krisztus folytatja. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Bevallom őszintén, hogy amikor így az elején kezdtem gondolkodni ezen az ige szakaszon, főleg itt a 29. versen, hát megakadtam. Kérdéseim támadtak. Az első kérdésem az volt, hogy hát Jézus nem azért hív, hogy megnyugtasson, hogy a terheket levegye rólam? De hát akkor itt mégis miért beszél arról, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat? Az iga kifejezés az idősebbek számára, de lehet, hogy a fiatalok számára is mond valamit. Az valami olyasmit jelent, az egy olyan tárgy, amit az ökrök vagy az öszvérek nyakába szoktak rakni. Természetesen az iga az a szekérhez van kötve, illetve nagyon sok köze van a szekérhez, a szekeren pedig súlyok vannak, teher van. Valamit visznek. És ezzel az igával, mivel a teljes testével húzza, a nyakába akasztott igával, a teljes testével, teljes erejével húzza a terhet, azért valamivel talán könnyebb. De ez az iga arra való, hogy a terhet áthelyezze a szekérről az éppen húzó állatnak a testére, az erejére, hogy azt meg tudja mozdítani. Tudjátok, Krisztus is valami igáról beszél. De nem egy olyan igáról, ami nehezítené a terhünket. Mert mi szeretjük a mi kis egyszemélyes igánkat, a mi kis egyszerű jármunkat, egyszemélyes jármunkat cipelni. És azt hiszük, hogy olyan jó dolgot teszünk, és annyira örülünk neki, hogy segíthetünk embertársainknak. Annyira jó. Mert nagyon jó, nagyszerű érzés. De Krisztus egészen más igáról beszél, ő egy legalább két személyes igáról szól. Na de miért mondja, hogy vegyétek föl ezt az igát? Az igaz, hogy azok a bácsik vagy nénik, akik az igát használják, ők maguk rakják az állat nyakába ezt az igát. Az nem egy önkéntes iga. Ezt az állatnak cipelnie kell. Sőt, hogyha nem cipeli, ha nem akar menni, akkor még ostort is kap, hogy végre induljon el. De itt Krisztus egészen másképpen beszél az igára. Azt mondja, hogy vegyétek fel magatokra az igámat. Vegyétek fel önként. Önként. Mert hogyha az ember nem akarja önként, teljesen Krisztusnak átadott élettel viselni ezt az igát, hordozni ezt az igát, akkor ez az iga valójában szenvedés lesz, és még egy plusz teher lesz az ember életében. Krisztus ezt nem szeretné. Azt mondja, vegyétek föl magatokra az én igámat. Vajon mi lehet Krisztus igája? Vajon mi lehet a Krisztus terhe? Már említettem. A hit hiánya. A bizalom hiánya. Önmagunk, embertársaink, de elsősorban az Isten iránti hit hiánya. Valami olyasmiről beszél Krisztus, hogy valószínű, hogy volt a hitnek valamilyen csirája eddig az életünkben. Valószínű, hogy valami apró kis dologgal rendelkeztünk ott belül, mert nem merném kijelenteni egyáltalán, hogy nincs valamilyen kis hit csíránk, mert különben nem lennénk itt, különben nem tartanánk Krisztust legalább eszményképünknek. De azt mondja Krisztus, hogy ez így kevés. Így kevés. Nagyon sokat mond számomra a pisztis görög kifejezés. Nagyon sokat mond számomra azért, mert az nem csak egyszerűen a bizalomról szól, nem csak azt jelenti, hogy bizalom, hanem valami mélyebbet, valami különlegesebben fejezi ki a bizalmat, mert valami olyasmit mond, hogy rábízni magam. De valahogy úgy, hogy teljes mértékben rábízom magam. Tudjátok, én furcsa ember vagyok, furcsa sofőr vagyok, mert amikor nem én ülök a kormánynál, akkor is vezetek. Akkor is vezetek, mert állandóan, hogyha a kereszteződéshez érünk, talán hamarabb fordul az én nyakam, mint a sofőr nyaka. Talán hamarabb kezdek el fékezni magamban, mint ahogy elkezd fékezni a sofőr. Nem feltétlenül csak a Nem feltétlenül tudom ezt magamban kontrollálni, mert bennem van. Benne van a lényemben. Nem tudunk teljesen megbízni egymásban. Nem. De még az Istenben sem. Az Isten szeretné, illetve az Isten csak és kizárólag akkor tud foglalkozni bármilyen módon is az életemmel, hogyha rábízom azt. Ha teljes mértékben rábízom. Pál apostol ezt valahogy úgy fejezte ki, hogy élek többé, de nem én, hanem él bennem a Krisztus. Úgy az az élet, amit én életnek tartottam, az többé ne az én irányításom alatt legyen. Fiatalokkal, most a szombatiskolán a győzelemről beszéltünk, és képzeljétek el, találtam a görög Bibliában egy olyan kifejezést, amiről valamikor még a teológián hallottam, és azt hallottam, hogy ez az egyetlen hely a Bibliában, ahol kifejezik, ez a szem aláütés. Magyarul ez nem így van, nem így fejezi ki Károli. Valami olyasmit mond, azt mondja, hogy szem aláütést ad a bűnnek, illetve önmagának, a hipopiádzó kifejezése. Illetve önmagának, majd később pedig azt mondja ugyanebben a versben, hogy magamat pedig megsanyargatom, vagy rabszolgává teszem. Tudjátok, milyen rabszolgává? Megkérdeztem a fiataloktól, hogy van-e különbség a szolga és a rabszolga között. És nagyon helyesen válaszoltak, hogy a szolga esetleg még fizetést is, fizetséget is kaphat azért, amit elvégez. De a rabszolgának nincs fizetsége. Az élete. A rabszolgának lehet ugyan saját akarata, csak azt nem viheti véghez. Tudjátok, az Isten az iga kapcsán egy dologra, az Istennek egyetlen egy dologra van szüksége. Egyetlen egy dologra. Mégpedig az akaratomra. Egyetlen egy dologra. Az akaratomra teljes mértékben rábízott, odaszánt akaratomra van szüksége. Mert mindenképpen rabszolga vagyok. Mindenképpen rabszolga vagyok. Mert azt mondja Pál apostol, hogy rabszolgája vagyok a bűnnek. A bűn alá vagyok vetve, ha nem vagyok Krisztussal kapcsolatban, élő kapcsolatban Krisztussal. Csak rabszolgaság és rabszolgaság között is van különbség. Míg az egyik oldalon a rabszolgaság, az teljes mértékben gúzsba, járomba, igába, bilincsekbe köt, addig a másik oldalon, mivel alávetem magam a rabszolgaságnak, a Krisztusnak, rabszolgává teszem én magamat, addig Krisztus felszabadít. Addig Krisztus teljes szabadságot ígér. Nem ígéri azt, hogy teljes mértékben meg fogok szűnni ezektől a kísértésektől, ezektől a külső vádaskodásoktól, vagy talán még a belső vádaskodásoktól sem, de a végeredmény egészen más. Egészen csiszolt gyémántá fog tenni a végeredmény. Miért van nekem szükségem a krisztusi nyugalomra? Miért van nekem szükségem arra, hogy Krisztus megnyugtasson? Azért, hogy a győzelmet ide tudja adni neked és nekem. Még egyszer fölteszem a kérdést. Krisztusnak van-e profitja ebből? Mert a megromlott emberi természet az úgy működik, hogyha valaki kér tőlem valamit, akkor valószínűleg valamilyen terve van vele, hogy ő azt majd továbbfejleszti esetleg, és neki majd később jobb lesz. Lehet, hogy fizetséget is ad nekem érte, de ő abból többet, több pénzt, több értéket szeretne kicsikarni, kihozni. Aztán van, hogy sikerül, van, hogy nem. Az Istennél ez nem így van. Az tény, hogy az Isten értékesebbet szeretne belőlem kihozni, a legértékesebbet, de neki ebből nincsen profitja. Emlékezzetek rá, még az elején azt mondtam, hogy Krisztus meghalt. Az életét vesztette értem. Az életét veszítette az én nyugtalanságomért. Nem is olyan régen, egyébként nagyon-nagyon tudom ajánlani mindenkinek. Én évente legalább egyszer el szoktam olvasni a Jézushoz vezető út, vagy Krisztushoz vezető lépések című könyvet. Én ebből a könyvből csak nyertem. minden évben találok benne valami olyasmit, amit addig esetleg nem vettem észre, vagy figyelembe. Minden évben tud nekem olyat mondani a Jóisten azáltal, a könyv által, amire nem is tudnék gondolni. Mert az Isten küldte számomra, meg számodra. Ha egy mondatban kéne összefoglalnom azt a könyvet, akkor csak annyit tudnék mondani, hogy Krisztus szeretne, mielőtt eljön, szeretne engem megigazítani. Hogy amikor eljön, akkor el tudjon vinni. A másik mondat, hogyha még egy mondatot mondhatnék, akkor Krisztus mielőtt eljön, szeretne kapcsolatot ápolni velem. Krisztus ápolná a kapcsolatot velem. Krisztus szeretne megigazítani, ez a megigazításhoz már csak egy dolog hiányzik. Egyetlen egy dolog hiányzik. Én magam. Te magad. Mi magunk hiányzunk ehhez a megigazításhoz, mert Krisztus már mindent elvégezett. Krisztus megszerezte a győzelmet, megszerezte az üdvösségünket. És hogy hogyan tekint Jézus a bűnre? Arra a bűnös lényre, aki én vagyok? Nem azt hittem, hogy én már nagyon értem. Azt hittem, hogy én ezzel teljes mértékben tisztában vagyok. De egyik alkalommal bocsánatot kérek azoktól, akik már esetleg hallották tőlem ezt a történetet. Ugye hajléktalan emberekkel dolgozom, és azért minden nap látom a nyomort, és ez nem túl jó. Nem túl jó látni ezt a nagy nyomorúságot. Az egyik napon, amikor eldöntöttük, hogy a kollégákkal elmegyünk valamit vásárolni, hogy együnk, én már jelzem, addig második napja nem ettem, illetve már két napja nem ettem, és már igen szükségét éreztem. És miután eldöntöttük, rögtön megszólalt a telefon, hogy van egy bácsi, van egy ember a János Kórház ortopédiájánál, aki össze van törve, és szüksége van ránk. Ez nagyon érdekes hívás volt, mert ugye azt gondolná az ember, hogyha valaki beteg, és ha már ott van a kórházban, akkor a kórházi személyzet, vagy legalább a nővérek, ha az orvosok nem is, hát foglalkoznak vele. Hát tudjátok, kiérkeztünk, nagyon fájt akkoriban is a gerincem, és éppen egy olyan autó volt nálunk, egy Ford Transit, egy régebbi típusú Ford Transit, amiben csak úgy nem lehet beszállni, mondjuk sem idősebb embereknek, sem olyan embereknek, akik mondjuk betegek főleg. Főleg nem ennek az embernek, akit ott találtunk. Megérkeztünk, nem találtam ott az embert ott, ahol mondták, és bementem, és valamelyik ember a kórházi személyzet közül kijött és megmutatta, hogy hol van ez az ember. Egy ilyen betonból készült virágágyásban feküdt szó szerint. De ez az ember kék, lila is minden színű volt. Tudni kell, hogy az egyik lába, azt hiszem, pont a bal lába hiányzott neki, mert érszűkület miatt alkoholos neuropátiája egészen addig folyamodott, addig ment, amíg már nem volt jó vér ellátása a lábának, ezért amputálni kellett a lábát, de volt ennek a bácsinak egy műlába is. Én meg személyesen ismertem ezt az embert, mert annak előtte az én gondozásomba állt. És megkérdeztem tőle, hogy Sándor, mit keres maga itt? De egy olyan embert képzeljetek el, a tűző napon, iszonyat meleg volt, nem tudom másképpen kifejezni, és bocsánatot kérek azoktól, akik gyengébb gyomrúak. Folyt az ember a kosztól, a szeméttől, a bűztől és mindentől, ami volt, úgy egy az egyben. Én ugye egyedül, volt ott velem egy kolléganőm, aki azelőtt néhány hónappal volt megműtve, valamilyen sérvel, és természetesen nem szerettem volna azt, hogy újból visszakerüljön a kórházba, hogy sérvel legyen nekem, meg annyira fájt a gerincem, hogy alig bírtam menni, és ott álltam a kérdés előtt, hogy rakom én ezt az embert be a Ford Transitba, ráadásul el volt törve a válla, mert leesett ez a műlába, és ez az egész vállkúrs csontja eltörött, és mozdítani nem lehetett, mert ordított. Mit csináljak, Istenem? Jóisten küldött két biztonsági őrt. Adtam nekik kesztyűt, és ezek az emberek segítettek berakni ezt az embert az autóba. Elindultam vele a Batthyánytér felé, hogy megfürdessem, mert nincs az az orvos, aki ez az emberhez ebben az állapotában hozzányúl. Minden volt ezen az emberen, és minden volt a nadrágjában ennek az embernek, ürüléktől kezdve minden. Ahogy mentünk a Batthyánytér felé, eszembe jutott, hogy jó, most a kiklissany az autóban van, de hogyan fogom kiszedni? Megálltam a Batthyánytéren, és a Jóisten gondoskodott egy másik emberről, aki segített nekem kiszedni ezt az embert az autóból. Én nagyon-nagyon kényes vagyok a szagokra, de én még életemben olyan szagot nem éreztem, mint amilyen szaga volt ennek az embernek, és ilyen piszkos embert nem túl sokat láttam. Amint közeledtem ehhez az emberhez, rám tört egy akkora undor, hogy vagy 3 lépésre voltam az embertől, dupla kesztyűvel természetesen, és majdnem elhanytam magam. Hátra kellett lépnem. Szégyen, nem szégyen, de könyörögtem lélekben a Jóistennek, hogy szabadítson meg ettől, mert ennek az embernek segítenem kell. Mert ha nem segítek neki, ehhez az emberhez senki nem nyúl hozzá, és nagyon sokáig fog szenvedni. Miközben így imádkoztam, a Jóisten elvette tőlem az undort. Érdekes módon viselkedik a Jóisten ilyen esetekben is. Elvette tőlem az undort. Meg tudtam fogni ezt az embert, be tudtam vinni a fürdetőbe, mert ugye ő egyedül itt nem tud fürdeni, mert ellátták a János kórházban, nagyon ellátták, értsd jól, kapott egy pólyát a kezére, hogy tartsa így a kezét. Semmi mást. Mozdítani nem nagyon volt szabad. Megfürdettem ezt az embert, természetesen a Jóisten adott egy másik segítséget is, hogy amikor vissza kellett rakni az autóba, hogy elvigyem olyan helyre, ahol tudnak neki segíteni. Nekem 8-tól 4-ig tartott volna a munkaidőm, de én egész délután, egészen estig ezzel az emberrel jöttem, mentem, hogy el tudjam helyezni. 8 óra körül meg is szabadultam. Valamilyen úton, módon a Jóisten ránk nézett, és sikerült egy olyan intézménybe elhelyezni ezt a bácsit, ahol fogadni tudták. Aztán igazából egy különleges tapasztalatom volt ez, mert Bertalan Lajos utcai gyülekezetben úrvacsora előtti héten én voltam igei szolgálatos, és szerettem volna megint úgy beszélni, hogy biztos legyek benne, hogy azt a prédikációt nem én alkottam, hanem a Jóisten. És el is terveztem egy héttel azelőtt, hogy melyik prédikációt fogom elmondani, és a Jóisten azonnal tudtomra adta, hogy nem, Robi, neked nem arról kell beszélned. Elteltek a napok, és azért úgy már hétfő 2 tájékán, én legalább egy héttel előtte kész szoktam lenni a prédikációkkal, és úgy hétfő 2 tájékán már kezdtem izgulni, hogy mondtam, hogy Istenem, légy szíves, segíts, mert még mindig nem tudom, mit fogok prédikálni. És eljött egészen a kedd, szerda. Szerdán már könyörögtem, hogy Istenem, csinálj valamit, mert én még mindig nem tudok mit prédikálni, mert azt mondtad, hogy azokat ne mondjam, nem azokra van szükség. Csütörtökön történt ez az eset a Sándorral, és útban hazafelé, a hetes buszon, vagy 173-as busz volt még akkor, így kapaszkodtam körülöttem, tele volt, egyébként az a busz állandóan tele volt emberekkel, és engem, mintha kikapcsoltak volna teljes mértékben. Egy olyan 15-20 percig, inkább 20 percig utaztam ezen a buszon, de az utazásomnak nem a legelején juttatta eszembe a Jóisten ezt az ige szakaszt. És egy gondolatot, hogy mennyire irtózunk mi a bűntől, illetve, bocsánat, mennyire irtózunk mi a kosztól, a szagtól, és mennyire irtózik az Isten a bűntől. Hogy mennyire akarunk mi egymásnak segíteni, mennyire vagyunk mi toleránsak egymással szembe, ugye, hogyha Ha nem lett volna előttem az, hogy ennek az embernek segítsége van az életének, segítségre van szüksége, akkor nem biztos, hogy segítettem volna neki. Inkább megmutattam volna neki, hogy hol van a fürdető is. Valahogy vánszorogjon be. És az Isten megszégyenített. Itt elkezdtem megérteni, hogy az Isten miért akar nekem nyugalmat adni, miért akar megtisztítani a bűntől, miért akarja azt, hogy az a nyugalom legyen az enyém, amit ő ad nekem, amit ő tud nekem felajánlani és kínálni. Hát azért, mert az Isten országában csak olyan emberek lesznek, olyan lények vannak, akik rendelkeznek azzal a nyugalommal, amit az Isten adott nekik. Az Isten országában csak győztesek vannak. Az Isten országát csak azok az emberek tudják örökölni, akik teljes mértékben átadták az akaratukat Istennek. Akik rábízzák magukat az Istenre. Akiknek többet jelent a Krisztus, mint bárki más. Mint a saját gondolatuk. Mint az a saját jó, amit én el tudok képzelni a magaméból. Akik a legjobbat tudják elfogadni Krisztustól. És tudjátok, ez alapján nekem így eszembe jutott, a Krisztus önzetlensége alapján eszembe jutott egy jó mondás, szólásmondás, vagy közmondás, vagy nem tudom pontosan, hogy nevezzük. Van egy olyan kijelentés a magyar nyelven, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. A Biblia alapján ez teljes mértékben megcáfolható. Lehet, hogyha emberi szemszögből nézzük, akkor biztosan igaz. Mert nem mindenki szent, akit annak mondanak. Vagy aki annak mondja magát. De a világ mindenség legszentebb lénye maga az Isten, maga Krisztus. Itt mégsem mondható rá az, hogy neki maga felé hajlik a keze. Miért? Mert ő mindent megtett azért az emberért, aki szintén mindent megtett azért, hogy minél messzebb kerüljön az Istentől. Ő meghalt érettünk, Krisztus meghalt érettünk, nem akkor, amikor szentek voltunk, hanem akkor, amikor még bűnösök voltunk. És nem akkor, amikor megszülettem néhány évvel ezelőtt, hanem a Biblia úgy fogalmaz, hogy a bárány, a Krisztus, az Isten fia meghalt érettünk az emberiségért a világ megalapítása előtt. Mert elhatározta, hogy nekem, akinek vannak gondolatai, akinek van akarata, hogyha szükségem lesz rá, ő meg fog menteni, meg fog halni értem. Meg fog halni értem. És pont azért, mert ekkora értéket képvisel a Krisztus élete, és a Krisztus életén keresztül az én életem, Krisztus nem szeretné, hogy egy megnyomorult élettel, nyomorékan, fáradtan, betegen éljük le az életünket, hanem szeretne megszabadítani ezektől a nyomorúságoktól, fáradtságoktól, betegségektől. Szeretne egy igazi értelmes életet adni nekünk. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. Higgyetek én bennem, vegyétek föl az én igámat magatokra, és tanuljátok meg tőlem, mit kell megtanulnunk Krisztustól. Az, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Krisztus szelíden és alázatosan vetette alá magát az emberi törvényeknek is, egészen addig, amíg nem ütközött az isteni törvényekbe, rendelkezésekbe. Krisztus megalázta magát halálig, a legszégyen teljesebb halálig. Mert aki a keresztet cipelte, azt fejezte ki vele, hogy méltó a halálra. Hogy méltó a halálra. Krisztus méltó volt a halálra? Önmagáért kellett volna áldozatot bemutatnia? Nem. Krisztus áldozatot mutatott be, a tökéletes áldozatot mutatta be miattam és miattad. Van egy kijelentés, amit már többször elmondtam itt nálatok is, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy Krisztus azért halt meg, azért jött el, azért élt itt 33 és fél évet, hogy amikor majd eljön akkor úgy tudjon bemutatni az Atya előtt engem, meg téged, mint aki soha, de soha nem vétkezett. Mint aki soha nem követett el bűnt. Pedig én nagyon sok bűnt követtem el. Nagyon sok bűnt követtem el. Azokat a bűnöket említem nektek, amiről tudok. De azokról, amikről nem tudok, azt nem tudom mondani. Krisztus mindegyiket látta. És Krisztus mindegyikből nyugalmat szeretne nekünk adni, és Krisztus mindegyikből szeretne megmosni. Teljesen tisztára mosni, hogy az Atya ne egy mostohát lásson, ne egy olyan embert lásson, aki állandóan bűnt követett el, nem minthogyha az Atyát meg kéne békíteni velünk, mert minket kell az Atyával megbékíteni. Én azt kívánom mindannyiótoknak és magamnak is, hogy hadd engedjük meg Krisztusnak, hogy adjon nyugalmat, felülről való nyugalmat mindannyiunknak. Hogy amikor az úrvacsorában részt veszünk, akkor igazi krisztusi nyugalom, szeretet, áhítat és béke hasát az egész életeteket. Hogy Krisztusban mindannyian új teremtések lehessünk. Ezt kérem a jó Istentől minden imádságomban. Amen. Alázatos szívvel keresünk meg téged, mennyi édesatyánk. És mondunk hálát, köszönetet azért, hogy te ilyen szerető, kegyelmes Isten vagy. Szeretnénk kifejezni te előtted, Istenünk, a mi szeretetünket, a mi ragaszkodásunkat. Azt, hogy mennyire vágyunk te hozzád, mennyire vágyunk arra, hogy nyugalom legyen a mi életünkben. Mennyire vágyunk arra, hogy tiszták és fethetetlenek legyünk. De tudjuk, jó Istenünk, azt, hogy nélküled ez nem működik. Tudjuk, hogy a te szent lelked nélkül mi senkik és semmik vagyunk. Köszönjük, hogy megígérted, hogy felemelsz bennünket. Köszönjük a győzelmet, amit megharcoltál érettünk, Istenünk, és hogy jó atyánk, te odaadtad a legdrágábbat érettünk. Érettünk bűnös emberekért, akik a halálnál mást nem érdemelnénk. De köszönjük, hogy ennyire szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy gondod van ránk mindenkor. Köszönjük, hogy bár bűnösök és érdemtelenek vagyunk, de te nálad mégis megvannak a mi kéréseink. Köszönjük, Istenünk, hogy semmi más nem kívánsz tőlünk, csak az akaratunkat. Ó, kérünk segíts, édesatyánk, hogy hadd mondhatnánk le a mi akaratunkról, hogy hadd formálnád a mi életünket a te akaratod szerint. Hadd lenne szent a te akaratod a mi életünkben is, nekünk is, hogy hadd kívánnánk mi is azt. Segítsél, édesatyánk, hogy a mi találkozásunk te veled, Jézus Krisztussal, az örömteljes találkozás legyen, hogy azon csoportnak lennénk a tagjai, akik hallelujázva és pálmaágakat lengetve várnak téged. Köszönjük az ígéreteidet, amelyekben minden nap kapaszkodhatunk. Köszönjük, hogy szeretnél megigazítani és teljesen tisztává tenni bennünket. Köszönjük, hogy ezekben a nehézségekben, a nyugtalanságokban nem lehetünk egyedül. Köszönjük, Istenünk, hogy nem azt tanítottad nekünk, hogy nekünk magunknak kell cipelnünk egymás terhét is, hanem azt tanítod nekünk, Istenünk, hogy mi közösen menjünk te hozzád, vigyük a mi terhünket, és hogy te azt le tudod venni mindannyiunk válláról, hogy a te igád által, a benned való hit által, az irántad érzett szeretetet által, az alázat által te meg tudsz bennünket szabadítani a bűn átkától, a bűn bilincseit, láncait te le tudod venni mindannyiunkról. Erre vágyunk, Istenünk, szabadítsál meg minket, és tégy alkalmassá minket a te veled való állandó kapcsolatra, és tégy minket alkalmassá arra, hogy az örökké valóságon együtt testvéreinkkel dicsérnénk minduntalan a te szent nevedet, és elmondhatnánk minden egyes lénynek, hogy hogyan mentettél, és miből mentettél meg mindannyiunkat. Köszönjük az elhivatásunkat, és köszönjük, hogy ez az elhivatás szent. Köszönjük, hogy ebben az elhívásban nem kell egyedül járnunk, hanem Krisztussal kézen fogva kell járnunk. Erre segíts minket, és adj vágyódást ez iránt mindannyiunk szívébe. Amen.